a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ez esztendő utolsó vasárnapján, azokat is, akik távolról követik a mi Isten tiszteletünket. Isten áldja meg a mi hálaadásunkat ezen a mai napon. Énekeljük testvérek kezdvénekül a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten igéjét, amint ez írva található a Lukács evangéliumának a második részében. A Lukács evangéliuma második részéből a 15. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. És történt, hogy amikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, azt mondták a pásztoremberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdették, ami nekik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallották, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Mária pedig mindezeket az igéket megtartotta, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nekik megmondatott. És amikor betelt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezték az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhébe. Mikor pedig veteltek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megiratott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. És hogy áldozatot adjanak a szerint, amint megmondatott az Úr törvényében. Egy pár gerlicét, vagy 2 galamb fiat. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 199. énekünket. A 199-es ének mind a 6 versét énekeljük. A 199. ének első verse így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni.
Krisztus dicsérni, Jézus szívvel hozzátérni, éneket közöngve kérni, Krisztus.
Imádkozzunk! Megtartó Krisztusunk, hálával köszönjük neked, hogy vállaltad a testé lételt, amikor eljöttél minket megkeresni, amikor elhoztad számunkra az Atya bocsánatát, amikor fölkínáltad az üdvösséget nekünk. Köszönjük, hogy végigjártad azt a földi utat, amin nekünk is végig kell járnunk, bölcsőtől koporsóig. Köszönjük, hogy vállaltad az emberléttel járó kísértéseket, fájdalmakat, az üldöztetést, a kirekesztettséget, a megvetettséget. Köszönjük, hogy vállaltad a borzalmas kereszt halált, azért, hogy kiválts minket a kárhozat uralma alól, és megajándékozz minket a mennynek a dicsőségével. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ilyen csodában részesülhettünk karácsonykor. És köszönjük, hogy te tetted teljessé a mi ünneplésünket, amikor újra és újra lélekben elmehettünk mi is egészen a betlehemi gyermekig, azért, hogy benne felismerjük életünk urát, és mi is hódoljunk előtte, és mi is kitárjuk a mi szívünk háláját ajándékul neki. Istenünk, köszönjük neked, hogy az ünnep múltán is előttünk kívánsz járni. Akkor is, amikor a hétköznapok próbát hoznak nekünk, akkor is, amikor örömökkel lepnek meg minket. Könyörű rajtunk, hogy az ünnepek után is, akár öröm ér minket, akár bánat, tudjunk beléd kapaszkodni. Tudjunk melletted megmaradni hűséggel. Legyünk ennek a megtartó Krisztusnak a hordozottjai, akik átéljük újra és újra, hogy ő felemel, hogy ő lélekben megerősít, hogy szívünket megbátorítja, hogy új és új mennyei látást ad nekünk. Istenünk, köszönjük, hogy elkérhetjük a mai napra, ez esztendő utolsó vasárnapjára is a te áldásodat, hogy senki üres szívvel ne menjen tovább innen. Áld meg mindazokat, Urunk, akik távolról követik Isten tiszteletünket, és hallgatják az élet beszédét. Hadd tudjon mindnyájunkat úgy átjárni a te szavad, hogy az gyümölcsöt teremjen mindnyájunk életében. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket, és áld meg a mi veled töltött óránkat. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 380. énekünknek az első, mind a három versét. A 380. éneknek mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Nálad nélkül nem is élek, Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található a Lukács evangéliumának második részében, a 21-től 24-ig terjedő versekben. Felolvasom a mai alapigét a Lukács evangéliuma második részéből, a 21-től 24-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És amikor betelt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezték az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhébe. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megiratott az Úr törvényében, hogy minden első szülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét, vagy két galambfiat, és hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét, vagy két galambfiat. Eddig tart az alapján. Drága testvérek, Isten különös kegyelméből megértük ennek az esztendőnek az utolsó vasárnapját. Karácsony után néhány nappal vagyunk, és az evangélium arról tudósít, hogy mi történt Jézus születése utáni napokban a szent családban. Ide van nekem a Bibliába, ez alapigéhez bejegyezve egy dátum, 96. december 29-e, azaz pontosan 23 évvel ezelőtt szolgáltam ennek az igének kapcsán ebben a gyülekezetben. Akkor már a felszentelt új templomunkban, ezen a helyen. Gondolkoztam, vajon mit is mondhattam én erről az igéről pontosan 23 évvel ezelőtt. Hát nyilván rég elfelejtettem, és valahogy úgy érzem, hogy nagyon ideje már, hogy újra megvizsgáljuk ezt a néhány versnyi rövid alapigét, úgy részletesen, hogy mit is üzen nekünk ma, igehallgató keresztényeknek, az, ami ott történt a Szent Családban, a Jézus születése utáni napokban. Azzal kezdődik az alapige, hogy betelt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék. Aztán a következő versben azt olvassuk, hogy beteltek a Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint. Azaz betelt az idő. Testvérek, ilyenkor év végén újra és újra jobban érezzük azt, hogy milyen gyorsan telnek a napjaink. Nemrég kezdtük ezt az évet, szám az utolsó vasárnapján vagyunk immár, és ha Isten megengedi, akkor két nap múlva le is zárjuk végleg ezt az évet. Igen, telnek a napjaink. De nem mindegy, ezt testvérek, hogy eltelnek csak úgy a mi napjaink, vagy betelnek a mi napjaink. Eltelik úgy üres járatban az életünk ideje? Vagy úgy telik el a mi életünk ideje, hogy közben betelik? Hogy betelnek napjaink, hogy betelik életünk egész ideje, azaz kiteljesedik. Mert lehet semmit tevéssel is eltölteni egy napot. És lehet úgy eltölteni egy napot, hogy az beteljen Isten jelenlétével, beteljen szolgálattal, beteljen örömmel, beteljen hálaadással, beteljen egymásra figyeléssel, az egymás iránti szeretet gyakorlásával. És ilyenkor évvégén olyan lelki számadást szoktunk tartani, és kérdezzük Isten szín előtt őszintén megállva, hogy vajon hogy teltek el ennek az esztendőnek a napjai a mi életünkben. Albert Schweitzernek, a neves Afrika kutatónak és a feketék közötti szolgáló testvérünknek, ennek a nagy tudású embernek a jelmondata az volt, hogy rendelkezésedre állok, testvére. Ezért hagyta itt nyugat-európai kényelmét. Tudjuk, hogy 3 diplomával is rendelkezett, gazdag ember volt, és elment Afrikába, a dzsungelbe, orvosként szolgálni a legelesettebbek között. Ennek a jelszónak a jegyében, hogy rendelkezésedre állok, testvérem. Hogy ne teljenek el üres járatban az ő napjai, hogy beteljen az Isten iránti szolgálattal, a fele barát iránti szeretet gyakorlásával, az életek mentésével az ő élete, annak minden napja. De ennek, testvérek, az az előzménye, amit kimondott Mária is, amikor az angyal ráköszönt, és közölte vele Isten nagy tervét, hogy szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. És Mária engedelmesen így hajtott térdet, szívet, fejet Isten nagy megváltó terve előtt, imhol az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te beszédet szerint. Akár csak egykor a serdülő ifjú Sámuel, aki ott volt Éli főpap szolgálatában a szent helyen, és hallotta Isten hívó szavát, Sámuel, Sámuel, így válaszolt, hogy a többszöri kísérletezés után a pap segítségével, hogy hát az Úr hív téged, fiam, mondjad azt, hogy imhol vagyok, Uram. Igen, valahányszor Isten így szólít meg valakit, hogy be akarja állítani az szolgálatába, el akarja hívni, szent szövetséget akar vele kötni, és erre az ember engedelmesen tud válaszolni, hogy imhol vagyok, Uram. A rendelkezésedre állok, Uram. Ebből következik aztán az, hogy a rendelkezésedre állok, testvére. Igen, Albert Schweitzernél is, akár csak Máriánál, vagy a kicsi Sámuelnél, vagy azoknál, akiket ma így hív, így szólít meg Isten, és így válaszolnak, az következik. Az ilyen Isten rendelkezésére bocsátott életek sokasságában, hogy azok a fele barát rendelkezésére állnak. Igen, így már nem lesz üres járatú egy napunk sem. Így nem csak eltelik, elfolyik valahogy életünk ideje, unalmas egyhangúságban, hanem betelik Isten jelenlétével, betelik a fele barát szolgálatával. Most testvérek, ez a kétszeres ismétlés ennek a kifejezésnek, hogy mikor betelt a 8 nap, és mikor beteltek Mária tisztulásának a napjai, arra intenek minket most, év végén, amikor ennek az esztendőnek utolsó lepergő napjait, óráit számláljuk, hogy ilyen kérés fogalmazódjék meg mindnyájunk szívében. Uram, segíts! Ha átviszel egy új esztendőbe, annak a napjai ne csak a leteljenek, elfolyjanak üres járatban, egyhangú unalomban, hanem beteljenek ezek a napok is majd a te jelenléteddel. Ó, hány nap voltunk mi ebben az esztendőben az Isten jelenlétében? Hány napot kezdtünk úgy, hogy segítségül hívtuk őt? Hány napot zártunk úgy, hogy hálát adtunk neki? Bizony, akkor teljes egy napunk, akkor teljes egy esztendőnk, ha Istennel kezdjük, és Istennel zárjuk. Most hát nézzük meg, hogy ebben a szent családban milyen komoly Istenre figyelés volt. Azt olvassuk, hogy amikor 8 napos lett a gyermek Jézus, akkor a törvény előírása szerint körülmetélték, és elnevezték Jézusnak, azaz azt a nevet adták neki az ő körülmetélése napján, 8 napos korában, amit az angyal közölt velük. Tudjuk, testvérek, hogy amikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, akkor Isten elrendelte azt neki, hogy gyakorolja ezt önmagán, a családja, fiúgyermekein, és majd az ő leszármazottai is mindig gyakorolják, és mai napig is gyakorolja Izrael népe azt, hogy az Istennel kötött szövetség jeleként minden fiúgyermeket a családban körülmetélnek. Különös, testvérek, Istennek ez a rendelkezése. Amikor a gyermek testén ejtenek egy kis vágást, ez nyilván egy kis fájdalommal jár, egy kis vérveszteséggel jár, de ez a fájdalom, ez a kiserkenő vér jelzi, hogy megpecsételtetik egy örök szövetség ember és Isten között. Ráadásul ez egy külső jel az ember testén, ami egy életen át végig emlékezteti őt arra, hogy kihez tartozik. És ez a jel megmásíthatatlan. Ez a jel változtathatatlan. És mindörökre láthatóan arról beszél, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. Testvérek, vajon a Krisztussal kötött új szövetségnek a jele látható-e rajtunk? Ugye mi keresztjén egyház azt tanítjuk, hogy a keresztség vize az a külső látható jel, ami arról beszél, hogy mi Istennel örök szövetségre léptünk Jézus Krisztus áldozata révén. Vajon látható-e ez a jel? Azt mondanánk, ó, rég leszáradt már az a keresztvíz rólunk, még aznap, amikor megkereszteltek. Igen ám, de annak a lelki értelme látszik-e rajtunk? Amikor Luther Márton kísértésekben volt, és nagy lelki tusákat vívott a reformáció idején, amikor annyi ellenség próbálta őt szorongatni, gyötörni, félreállítani, sőt az életére is törtek, akkor ő gyakran így kiáltott fel, hogy meg vagyok keresztelve. Igen, neki ez egy lelki erősítés jelentett, hogy én Krisztushoz tartozom. Hogy a keresztség külső jegye felejthetetlen számomra. És éppen a mélységekben, a próbákban, a nagy nehézségek idején segít nekem ennek a tudata, hogy én Krisztushoz tartozom. Igen, testvérek, mi is ennek a jelnek a jegyében élünk. És ezt a jelet, noha a keresztvíz rég leszáradt rólunk, de mégis ezt a jelet nem lehet letörölni rólunk. Felejthetetlen az, hogy valamikor minket szintén oda vittek a templomba Isten színe elé bemutatni az Úrnak úgy, mint ahogyan tette Mária és József a törvény előírása szerint. A 8 napos kisgyermekkel előbb körülmetélték, nevet adtak neki, és később, amikor már Mária tisztulásának napjai is beteltek, az 33 nap volt, plusz ugye a 8 nap az 40-41 nap, ezért maradt fent a mi népünk régi gyakorlatában is ez a szokás, hogy 6 hétig otthon volt a gyermekágyas édesanya, és 6 hét után léphetett ki a házból, az udvarról, és első útja a templomba kellett, hogy vezessen, azért, hogy hálát adjon Istennek az újszülöttjéért. Most testvérek, nézzük meg, hogy Mária és József, noha ők az új szövetség hajnalán, az új szövetség gyermekét ölelik a keblükre, a szívükre, mégis az Ószövetség törvényvilágához igazodnak, és mindent az Isten rendelkezés szerint tesznek. De Jézus Krisztus majd, aki azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse, egy egészen új tartalmat adott majd az Ószövetség minden rendelkezésének, törvényének. Mert hogy Jézus Krisztus nem felszínesen csak a törvény betűjéhez igazodott, hanem igazi új lelkülettel töltötte meg a törvényt, mint külső, hagyományos keretet. És ilyen értelemben a Mária és József engedelmessége a törvény előírásainak, a 8 nap utáni körülmetéléskor, a névadáskor, majd a megtisztulás plusz 33, összesen 40-41 napjának letelése utáni templomba menéskor, a gyermeknek az bemutatásakor, ez mind-mind azt üzeni nekünk, hogy ez a szent család teljesen Istenhez igazodott. A névadáskor is. Hát érdekes módon a névadás az apa feladata volt. Emlékszünk Zakariás és Erzsébet történetére, ugye? Amikor keresztelő Jánosnak kellett nevet adni. Akkor a rokonság összegyűlt a névadáskor, keresztelő János körülmetélésének napján, mikor ő is 8 napos volt, és akkor a rokonok szeme mind-mind Zakariásra szegeződött, hogy vajon mit mond az apa? Tudjuk, akkor nem tudott beszélni éppen. Mert Isten büntetése alatt néma volt egy rövid ideig. És akkor elővette ugye a táblát, és leírta a nevet. Az apa joga volt a névadás. És lám itt azt olvassuk, hogy azt a nevet adta Mária és József a gyermeknek, amit az angyal mondott előzetesen neki. Még a névadásban is József nem hivatkozhatott arra, ami az ószövetségi gyakorlat volt, hogy én vagyok az apa, úgymond, és akkor én diktálom a gyermek nevét, hanem igazodtak az isteni névadáshoz. Ebben is teljesen engedelmesek voltak Istennek. Ó testvérek, micsoda gyönyörűség az, amikor egy családban a szülők a gyermekekkel teljes összhangban vannak Istennel. És engedelmeskednek neki mindenben. Sőt, ugye azt is olvassuk, hogy felmennek a templomba majd, 40 nap után, hogy a Mózes törvénye szerint eleget tegyenek Istennek, bemutassák a gyermeket az Úrnak, és áldozatot is mutassanak be az Úrnak. Nagyon érdekes, ha visszalapozzuk az Ószövetséget, akkor ott csak annyit olvasunk, a Mózes könyvében több helyen is, hogy fel kell menniük a szülőknek, 40 nap után áldozatot bemutatni az Úrnak. Tehetősebb családok esetében egy bárányt vinni, bemutatni hálából az Úrnak az új gyermekért, de szegényebb családok esetében egy galambfiat vagy egy gerlicét, a pár azért van, egy pár gerlice, hogy itt olvassuk, vagy két galambfiú, mert kettős áldozatot kellett bemutatniuk. Egyik volt a hála áldozat, a másik a bűnért való áldozat. Hála áldozat a gyermekért, bűnért való áldozat a szülők miatt. Mert hogy bűnös emberek viszik az áldozatot Istennek, és hogy a bűn engesztelés nyerjen, ezért bűnért való áldozatot is kellett bemutatniuk a szülőknek. És nagyon érdekes, hogy a gyermek bemutatásának a kötelessége a templomban, ez nem volt előírás az Ószövetségben. Ezt mint egy többletként pluszban teszi Mária és József. Viszik magukkal a 40 napos gyermeket a templomba, bemutatni az Úrnak. Mint egy fölmutatni hálából, hogy ime, ez az a gyermek, akit te adtál nekünk, Urunk. És mint egy elkérni a bölcsességet e gyermek neveléséhez. Testvérek, Isten mindig úgy cselekszik, hogy a gyermek örömforrás legyen a szülő életében. De ehhez az szükséges, hogy Istentől kapjuk, úgy fogadjuk, mint ami Isten legnagyobb ajándéka, és ugyanakkor úgy vigyük az Úr elé, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek csak egy átmeneti időre bizatik reánk, amíg fölneveljük őt, de a gyermek végül is Istenhez tartozik, az ő tulajdona. És abban a családban, ahol így fogadják a gyermeket, így nevelik a gyermeket, hogy az az Úré, és mi az Úrnak mutatjuk be, és mi az Úrnak neveljük fel, abban a családban a gyermek nem lesz szomorúságforrás, nem lesz botrányforrás. Ott nem lesz mit szégyelni azon a gyermeken, hanem az a gyermek valóban örömforrás lesz a szülők számára. Nos, hát nézzük meg, hogy a Szent Családban hogy működött ez a teljes összhang. Az ószövetségi törvényekhez igazodva, Isten elgondolásához igazodva, a névadás kapcsán is teljesen Istenre hangolódva. Tudjuk azt, testvérek, hogy a névadás az Ószövetségben az nem egy olyan esetleges, véletlenszerű dolog volt, hanem a név mindig jelentett is valamit az ószövetségi embereknél. Mindig volt valami fontos üzenet egy-egy névbe elrejtve. Emlékszünk, hogy amikor Isten Ábrahámmal szövetséget köt, akkor változtatja a nevét Ábrámról Ábrahámra, úgymond, hogy te leszel sok nép atyává. Sára nevét Szárairól változtatta Sárára. Emlékszünk, amikor Jákobbal Isten szövetséget köt, akkor Jákob nevét megváltoztatja Izraelre. És ezeknek a neveknek mind-mind komoly jelentésük van. De ott van az Új Szövetségben is, amikor Jézus elvi a tanítványokat, akkor azt mondja Simonnak, hogy ezután Péter lesz a te neved, a Péter pedig kősziklát jelent. És különös, hogy Jézus éppen egy ilyen tanítványnak adja a kőszikla nevet, aki ingatag természetű volt. Hol nagyon hevesen tudott lelkesedni, hol megtagadta az ő mester. Utána nagyon tudott szomorkodni, amiatt sírni akár kemény halász ember létére. És Jézus azt mondja ezután, Péter lesz a neved, kőszikla leszel, én majd megerősítelek, hogy kitarts, és hogy ezen a kősziklán épüljön fel az én anyaszentegyháza. Nyilván nem Péteren, hanem azon a kősziklán, amit maga Jézus Krisztus jelent, hogy Péter egyé váljon ezzel a megtartó kősziklával, aki maga Jézus Krisztus. Nem véletlenül mondta ugyanez a Péter majd, testvérek, a pünkösdi napok után, amikor a jeruzsálemi templomnál Péter és János a Jézus nevében meggyógyítanak egy sánta beteg embert, előállítják őket, ugye előveszik a hivatalosságok, hogy hát kinek a nevében tettétek ezt, ugye egy tömegcsődű tudas azoknak elkezdtek ugye Jézusról beszélni, akkor a kihallgatáskor a nagy tanács előtt azt mondja Péter, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. Csak a Jézus Krisztus neve. Csak a Jézus Krisztus neve. És ezáltal, e név által áll előttetek ez a korábban béna ember most épségben. E név által. Testvérek, igen, a Jézus Krisztus neve az erősség. A Jézus Krisztus neve az hatalom. A Jézus Krisztus nevére a démonok eltakarodnak a házunk tájáról, a szívünk tájáról. A Jézus Krisztus nevének említésére emberi gonoszság tud megtorpanni és semmivé foszlani. Erre rengeteg szép történetet lehetne felsorolni példaképpen. Alexander Szolzsenyicin neve világszerte ismerőssé vált. A kommunista Szovjetunióban fölemelte a hangját íróként annak idején az igazságtalanság, az elnyomás ellen. El is hurcolták a gulágra, Szibériában szenvedett ő is a lágerben, és amikor már ereje végére ért, föl akarta adni, egyszerűen, amikor már nem bírt tovább dolgozni, letette a lapátot, amivel kellett ott a földet hányni, és tudta azt, hogy ha leül, és ezt észreveszi az őr, akkor akár a lapátjával agyon is üti egy mozdulattal az őr, mert nem volt szabad lazsálni az ilyen láger lakóknak, akik kényszer munkára voltak kivezényelve. De ő már annyira erőtlen volt, ha ezt mondta, nála a halál is jobb, mint hogy tovább szenvedjen itt ebben a lágerben. És amikor ott ült egy padon, magában roskadva, letéve maga mellé a lapátot, föladva úgymond nem csak a munkát, hanem már az életet is, akkor oda vándorol mellé egyik raptársa, egyik fogolytársa, és leül mellé. Nem szól hozzá egy szót sem. Pálca volt a kezében ennek a raptársnak, és a homokba rajzolt Szolzsenyicin elé egy keresztet. Fel is állt, tovább is ment. Ennyi volt az üzenet csupán. Egy szótlanul átadott üzenet, de ez olyan lelki erőt öntött Szolzsenyicinbe, hogy fölállt, vette a lapátját, beállt a dolgozók közé, és tudjuk, hogy túlélte ezt a kényszermunkatábort, aztán 1970-ben Nobel-díjat, irodalmi Nobel-díjat is kapott, azért, mert leírta mindazt a szörnyűséget, ami ott történt, aztán 74-ben kikerült majd az Egyesült Államokba, nyugatra. Nagyon érdekes a folytatása az ő élet történetének, hogy 20 évet élt nyugaton, és nem tudta megszokni azt a szabad világot, ami inkább szabados világ volt, és fölrúgta a nyugati demokráciában nagy kényelemben élő embereknek, hogy mit sem tudnak arról, hogy emberek sokasága, 10 milliók sokasága, hogy szenved a világ sok-sok pontján, demokrácia, szabadság hiányában, és nem tudták megérteni azt az üzenetet, amit ő próbált átadni a kényelemben élő amerikai világnak. És 94-ben úgy döntött, hogy visszatelepszik Oroszországba, nyilván akkor már ugye fölszabadult ott is a helyzet, és más világ fogadta őt. Nos, testvérek, mit jelent ez az erő, ami a Jézus Krisztus nevéből árad? Akár csak egy kereszt jele elég a homokba rajzolva ahhoz, hogy valaki új erőt kapjon a tovább lépéshez, azaz a túléléshez akár. Igen, ez az a név, amit adtak a szülők az angyal megjelölése nyomán a gyermeknek. És mit jelent ez a név? Üdvözítő. A Jézus név azt jelenti, hogy megtartó, üdvözítő. Úgy, ahogy Péter mondta később, hogy mert nincs más név, aki által megtartassunk. Vagy ahogy a Heidelbergi K.T. fogalmaz a Jézus név magyarázatában, hogy mert üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem kapni nem lehet. És nincs hatalma senki másnak arra, hogy bűneinkre feloldozást adjon, hogy bűneinkre bocsánatot hozzon. Úgy, olyan isteni hatalommal, hogy ennek a bocsánatnak az ereje fölszabadítsa a bűntudat alatt roskadozó lelket. Hogy az Isten bocsánatának feloldozó ereje által új lendületet kapjon az ember élete. Mint ahogy új esélyt és lendületet kapott a tékozló fiú, miután hazajött, és nem pofozta föl az apja azért, mert szégyent hozott a családjára, és elherdálta a vagyont eltékozolt életmódjával, hanem megölelte, körbecsókolta a bocsánat csókjával, és ez olyan új erőt adott a fiúnak, hogy be tudott illeszkedni a befogadó család közösségébe, és nyilván teljesen új életet tudott kezdeni a bocsánat erejének a birtokába. Testvérek, ezért mondja Spurgeon a múlt század neves, pontosabban a 19. század neves angol igehirdetője, hogy a teremtés és a gondviselés Isten hatalmának csak a suttogása. A megváltás azonban a muzsikája. És ennek dicsérete visszhangként töltse be az ő templomát. Nagybetűsen mondja a templomát. Mert ugye a teremtés látható. Nem csak úgy magától állt elő ez a gyönyörűen berendezett és szépen működő mindenség. De nem elég a teremtés, ezt fenn is kell tartsa valaki. És ez a gondviselés, Isten gondviselése. És azt mondja Spurgeon, hogy a teremtés és a gondviselés, ez csak Isten hatalmának a suttogása csupán. De jön a megváltás ennek a bukott teremtésnek, és ez a megváltás a muzsikája Istennek. Igen, így van együtt, teremtés, isteni gondviselés és megváltás. És nyilván ezért volt szükség erre a karácsonyi gyermekre, Jézus Krisztusra. Arra, akinek az életében betelik a 8 nap, hogy körülmeteljék és nevet kapjon, aztán betelik az édesanyja Mária életében a megtisztulás ideje, és akkor fölmehetnek a templomba hálát adni Istennek, sőt, bűnért való áldozatot is bemutatni. Ravasz László, múlt század neves teológusa és püspöke úgy fogalmaz, hogy a kereszténység azért hódította meg a világot, mert egy bölcsővel kezdődik. A kereszténység azért hódította meg a világot, mert egy bölcsővel kezdődik. Nem egy katonai hatalomnak a fitoktatásával, nem egy hadsereg felvonulásával kezdődik, nem egy véres forradalommal kezdődik a Krisztus uralma, az Isten országa ebben a világban, hanem egy bölcsővel. És ebben a bölcsőben egy olyan gyermek kerül ide, közénk, ebbe a mi világunkba karácsonykor, aki felnövekedve teljesen más eszközökkel gyakorolja az ő hatalmát. És a bölcső előtt ezért hódoltak meg már akkor, a kis tehetetlen gyermek előtt, a pásztorok és a napkeletről érkezett bölcsek, mert hitük szemével meglátták benne a világ urát. És ma is az a boldog lélek, aki így tud hódolni előtte. Mert Mária is, ahogy olvastuk, szívében forgatta mindazokat a dolgokat, üzeneteket, híreket, amiket hallott a pásztoroktól, majd a keleti bölcsektől, amit közöltek ők tovább, amit ők hallottak az angyaloktól, vagy hallottak Istentől álmukban, amikor ugye a bölcsekkel közölte Isten az ő megváltó tervét. Igen, így hangolódnak össze a dolgok a Szent Család életében. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk, szinte csak zárójelesen van itt a Károli Bibliában, hogy amint megíratott az Úr törvényében, hogy minden első szülött fiú az Úrnak szenteltessé. És itt is van egy visszautalás az Ószövetségre, ugye, hogy minden családban az első szülött fiú az Úrnak szenteltetett. Sőt, az állatok első szülöttje is az Úrnak szenteltetett áldozati bárányá kellett, hogy legyen az első szülött bárány egy-egy nyájban, egy-egy családban. Igen ám, de nagyon érdekes előírás van az Ószövetségben arra nézve, hogy az első szülött fiúgyereket ki lehet váltani. Nem kell feláldozni úgy, mint az első szülött bárány. Ugye leölték, és elégették az oltáron az első szülött bárány. De hát ezt nem tehették meg minden elsőszülött fiúgyermekkel. De azt mondja ott a törvény Mózes könyvében, hogy ki lehet váltani az elsőszülött gyermekeket. Hogyan? 5 ezüst pénz megfizetésével. 5 ezüst pénz kellett vinni a templomba az oltára. És annak értékével ki lehetett váltani úgymond a gyermeket, azaz nem kellett föláldozni. Érdekes, hogy itt a Mária, József és Jézus esetében, mikor fölmennek a templomba, nem olvasunk erről, hogy fizettek volna 5 ezüst pénzt, hogy kiváltsák Jézust, hogy ne kelljen őt föláldozni. És miért nem tették ezt meg? Nem csak azért, mert szegények voltak, és nem volt 5 ezüstjük, sőt, nem volt még egy báránykára valójuk sem. Mert azt olvasjuk, hogy csak 2 gerlicét, vagy 2 galamb fiat vittek, ez volt a szegények áldozata. Nem csak ezért nem váltották ki 5 ezüst pénzzel a gyermek Jézust, hanem azért, mert ebben benne van rejtetten a megváltás gondolata. Őt nem váltották ki a szülők, mert neki áldozattá kellett lennie a kereszten. Mert neki végig kellett járnia a szenvedés útját. Nem csak ott kezdődött nála a szenvedés, hogy ugye megvágták 8 napos korában az elővőrét, egy kis vérkiselkedés és egy kis fájdalom kíséretében beiktatták az Isten szövetségébe, az Ószövetség előírás szerint. Hanem ő végig az Isten szövetségében maradt, az atyával való közösségben. És utolsó leheletéig azon igyekezett, hogy az atyának engedelmeskedjék. És ennek az ára az volt,
hogy ő áldozattá lett a kereszt. Ezért nem lehetett őt kiváltani. Mert ő ment a keresztre azért, hogy kiváltson minket. Hogy megváltson minket. És nem aranyon vagy ezüstön, ahogy Péter fogalmaz az ő apostoli levelében, hanem az ő vérén váltott ki minket a kározat fogságából, és tett a maga tulajdonává. Most így teljesedik ez a különös ószövetség előírás, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltetik, azaz Jézus Krisztus, Isten egyszülöttje. Helyettünk, miattunk az Úrnak szenteltetik azért, hogy végül így a megváltás kiteljesedjék mindnyájunk életében. És akkor, ha a megváltás kiteljesedésében zajlik életünk minden napja, és ha megváltottakként élünk meg egy-egy esztendő váltást, mint most is, egy év végére érve és egy új év küszöbéhez érkezve, ha Isten megváltottjaiként éljük meg az idő múlását fölöttünk, akkor ez egyben az életünk beteljesedését is jelenti, mert akkor jelen van életünk mindennapjában, ha vele kezdünk és vele zárunk egy napot, akkor jelen van életünk minden esztendejében, ha vele kezdünk egy esztendőt és vele zárunk egy esztendőt. Nos hát, ilyen értelemben ez a nagy kihívás számunkra is, testvérek, hogy mi Isten családjának úgy legyünk a tagjai, ahogyan József, Mária és a gyermek Jézus beilleszkedett az ószövetségi törvény előírásainak világába, ráhangolódott teljesen Isten akaratára, végigjárták az áldozat bemutatás útját, de nem csak egy galambfiókát vagy gerlét áldozva fel, hanem lám Jézus végigjárta, továbbment úgymond az ószövetség előírásoknál, azt az utat, amin ő tökéletes áldozattá lett a kereszten. És ez ad esélyt nekünk arra, hogy mi Isten szövetségének tagjaiként megmaradjunk az új esztendőben is, és mi mindnyájan Isten nagy családjának a tagjai maradjunk, és így kiteljesedő életünk legyen abban az új évben is, amit hiszük, hogy Isten ajándékul ad nekünk. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten ígei üzenetére elénekelve a 377. énekünknek az első három versét. A 377. ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten szelíd szolgája te, atyánknak édes gyermeke. Imádkozzunk! Isten szelíd szolgája,
Atyánk édes gyermeke, megváltó Krisztus, köszönjük azt az engedelmességet, amivel földi szüleiddel együtt végig jártad azt az életutat, amit a mennyei atya jelölt ki számodra közöttünk. Köszönjük, hogy nem csak a körülmetéléssel járó ennyek is fájdalmat, vérserkenést vállaltad, hanem életed végén vállaltad a borzalmas vérontást, azt a szenvedés sorozatot, azt a kínhalált, ami áldozatot jelentett a világ bűneinek eltörlése véget. Köszönjük, megváltó Jézus, hogy te mindvégig engedelmes voltál az atyának. Sőt, az atya iránti engedelmesség jegyében voltál engedelmes a földi szülőknek is. Akkor is, ha nem mindig értettek meg, még a földi szülők sem. Hiszen a te elsődleges szándékod az volt, hogy mindenben a mennyei atya akaratát teljesítse. Akkor is, amikor 12 éves korodban visszamaradtál a jeruzsálemi templomban az atya dolgairól beszélgetni a tudós papokkal. Köszönjük, hogy akkor is engedelmes voltál a földi szülők iránt, amikor ők értetlenül álltak visszamaradás előtt, és végül visszamentél velük a jeruzsálemi egyszerű ácsmester otthonába. Köszönjük, Istenünk, hogy ilyen engedelmes gyermeket mutattál meg nekünk Jézus Krisztusban, azért, hogy mi is tanuljuk kimondani újra és újra, imhol vagyok, Uram, legyen nekem a te beszéded szerint. Történjék minden az én életemben úgy, ahogy te elgondoltad, mert hiszem, hogy ez szolgál javamra. Akkor is, ha nem mindig értem, hogy mit, miért cselekszel velem. Istenünk, nem tudjuk azt, hogy mit hoz reánk az új esztendő, ha megérjük. Nem tudjuk, hogy milyen vesztesség, vagy milyen fájdalom rejtőzik az új esztendő homályában, kiismeretetlen útjain. De hadd higgyük azt, hogy te még előttünk, akkor, amikor átlépjük az új esztendő küszöbét, és hogy te fogod a kezünket akkor is, amikor homályosnak, bizonytalannak tűnik az az út. Hisszük neked, Istenünk, hogy te ura vagy életünk minden napjának. Így segíts, hogy beteljesedéssel éljük meg életünk napjait, és ne üres járatban fussanak el fölöttünk a mi életünk napjai. Köszönjük, Istenünk, mindazt a sok áldást, amit kaptunk ebben az esztendőben. A megtartatás csodáját. Köszönjük, hogyha fájdalmunkban is, veszteségeinkben is mélységbe kerültünk, de hozzád kiáltottunk te, könyörültél rajtunk, válaszoltál nekünk. Vigasztaltál, bátorítottál, gyógyítottál, erősítettél, és köszönjük, hogy ez mind irántunk való hűséged jele volt. Istenünk, köszönjük, hogy rád bízhatjuk holnapunkat, jövendő új esztendőinket, hisszük, hogy a te kezedben minden jó helyt lesz ezután is. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma egy különleges esetre vonatkozóan szeretném felhívni a figyelmet az adakozás lehetőségére. Egy széken lakó családnak a napokban, a héten leégett hirtelen egyik éjszaka a háza, és ott maradtak teljesen csupaszon, csak abban a száruhában, amiben ki tudtak menekülni. Szerencsére személyi sérülés nem történt, gyerekek is voltak a házban. És az újjáépítésre külön adományokat fogadunk el, szeretnénk segíteni sürgősen ezen a nehéz helyzetbe került családon most a tél kellős közepén. Testvérek, még fogadunk el újságrendeléseket a jövő évre vonatkozóan, hátul az asztalnál fel lehet iratkozni az üzenetre, a református családra és a többi folyóiratra, akik szeretnék megrendelni ezeket a jövő évre. Testvérek, ma este 6 órakor évzáró közös bibliaórára hívjuk a testvéreket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, lent a klubban fogjuk tartani. 6 órakor kezdődik, és egy évzáró ünnepi vacsorával fogjuk zárni, befejezni a ma esténket, az esztendő utolsó vasárnapját. Kedden december 31-én este 6 órakor lesz az óévi istentiszteletünk, amire szeretettel várunk mindenkit, és szerdán, új év első napján, január 1-én 11 órakor lesz az istentisztelet, ugye, ahogy az utóbbi években gyakoroljuk, nem 10-kor tehát, jegyezzük meg, hogy 11 órakor lesz az újévi istentisztelet, hogy még tudjunk egy órát többet pihenni az éjszakázás után. Testvérek, kedden kísértük utolsó útjára az elmúlt héten, gyülekezetünk közösségéből idős Orosz József testvérünket, aki hirtelen hunyt el 75 éves korában, a Gyár utca 143 szám alatt lakott. Gyászolja őt fia, menye, lánya, veje, 3 unokája, dédunokája, testvére, további hozzá tartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család minden tagja számára. És még egyszer hirdetem azt, hogy január 25 és február 1 között zajlik egy izraeli zarándokút, amit a Torda Szentlászói lelkész testvérünk Balázs Attila szervez. 35 fő kell minimum egy csoport indításához. Január 3-áig lehet jelentkezni, tehát a hét végéig még lehet jelentkezni, ha valakit érdekel. Érdekli, hogy nálunk van egy telefonszám, direkt fel lehet venni a kapcsolatot a főszervezővel. Érdemes egy ilyen zarándokútra áldozni, nagyon maradandó élmény egy szentföldi egyhetes út. Nagyon jó szervező ez a lelkész testvérünk, ő már, hogy 10-szer járt Szentföldön, több csoportot vitt már, és nagyon tudja, hogy hova kell menni. Testvérek, most folytassuk együttlétünket a megkezdett 377-es énekünknek, az 5. és a 6. versét énekeljük. 377-es ének 5. verse így kezdődik: meg nem rendül szerelmed, ó bűnünk tudó irgalmazó.
Javunkra imádkozz magad.
Valljuk meg hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekei testvérek fennálló énekül a 254B jelzésű ének első versét. 254B jelzésű ének így kezdődik. Erős várunk nékünk az Isten. Minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, ő tegyen minket szilárdakká, álhatatosakká az ő követésében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.